Ez az Istentől érkező szolgálat elhangzott 1991. június 2-án. A témával az Ézsaiás 30. fejezetének 8. versétől a 13. verséig. Az Isten igéje a látnokokhoz, az ő prófétáihoz intéződött, nem pedig a félre sikerült fiakhoz, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr tanításainak, vagy utasításainak. Isten megbízásából szolgál, Frank testvér. Ma reggel is szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr drága nevében. Folytatni fogjuk az íge hirdetést. Felismertük, milyen fontos az íge, és mennyire fontos, hogy eredeti formájában értelmezés nélkül kerüljön a gyertyatartóra. A Zsoltár szavaiból csodálatos dolgokat hallottunk. Szokás szerint ismét minden sor, minden kijelentésnél megállhatnánk. Itt a 6. vers 2. felében együtt olvastuk. És örvendező ajkakkal magasztalod Isten dicsőségét. Valahányszor ágyamon rád gondolok, az éjszaka óráiban rólad elmélkedem. Mert te segítség voltál nekem, és szárnyaid árnyékában ujjonghatok. Egyszerűen csodálatos, amennyiben elértük ezt a hitbeli állapotot, és biztonságban vagyunk Istenünkben, tudatában révén annak, hogy semmi sem érhet bennünket, ami elkerülni az ő figyelmét. És ami azután ér minket, még ha az ördög gonosz szándékkal is teszi, amit tesz, az Isten jóra fogja fordítani, sőt, még az átkot is áldássá változtatja azok számára, akiket megáldott. Az a hölgy, aki ma is itt van, akivel tegnap beszélgettem, meg fogja bocsájtani, senki sem tudja, kiről van szó, azt mondta, én elmentem a paphoz is, és ott két keresztet szenteltettem meg magamnak. De hiszen tudjátok, hogyan vélekedünk mi e felől. Nem a kereszt, nem valamilyen keresztet kell megszentelni és megáldani, hanem Isten az, aki az egész embert megáldja, megszentelheti azt, akit megváltott. Nem tárgyakat, nem autókat, nem mezők részesülnek valamilyen áldásban, és ezt is világosan és egyértelműen ki kell mondani. Isten áldása nem ott van, ahol valaki egy képletet ismételget, ott ugyanis valami egészen más van, minden más, csak nem Isten áldása. Isten áldása ott van, ahol az emberek, mint Ábrahám, kapcsolatban állnak Istennel, ahol kinyilatkoztatja magát nekik, és megajándékozza őket az ő ígéreteivel, és azok, akik hittel fogadják azokat, azok részesülnek az ő áldásában, a mindenható Isten áldásában. Hiszen egyszer átéltem magam is Witbankben, Dél-Afrikában, ahogy a katolikus egyházban történik az áldás osztogatás. Csak hogy egy ilyen emberek által osztogatott látszat áldásra senkinek nincs szüksége. Viszont amire mindannyiunknak szüksége van, az az élő Isten áldása, a Szentírás szava szerint, hogy megáldalak téged, és áldásul állítalak oda téged. Aztán az összeköttetés a Galatákhoz írt levélhez, te benned legyenek megáldva a föld minden nemzetségei. És ez az áldás Jézus Krisztuson, ami Urunkon keresztül jut el hozzánk, ő rajta a megfeszített keresztül. Mi nem vetünk keresztet, mintha abban áldás lenne, hanem azt az áldást élvezzük, amelyet Isten a megfeszített által megadott nekünk. Amen. Ezt nagyon-nagyon világosan felismertük. És ahogy már el is mondtuk, az áldás Istentől jön, nem pedig egy embertől. De ismét van egy példa arra, hogyan megvannak tévesztve az emberek valamilyen jóra való, félrevezető szavakkal. És ez esetben, ahogy a tegnap este áttekintettük, le kell legyen rombolva a hazugság védőernyője, az egész hazugság építmény össze kell omoljon. Isten ígéje pedig olyan kell legyen, mint a sziklákat összetörő kalapács, mint a mindent elégető tűz. Ami Istenünk ígéje, ismét fel kell legyen ruházza minden hatósággal, hogy megvalósítsa azt, amire el lett küldve. Ha belegondolunk, elgondolkodunk afelől, hogy Isten ígéje által lett minden abból, ami lett, az egész világegyetem Isten ígéjének, az ő kimondott szavának az eredménye. Isten kimondta és meglett, parancsolt és előállt. Nem volt szükség még egy új mozdulatára sem, nem igényelt erőfeszítést, nem látszott izommunka, hanem parancsolt, kimondta és meglett. A mi Istenünk ma is szól még, a mi Istenünknek ma is parancsszava van, és ő azt mondja, amit elhatároztam én magamnak, az meg fog történni, az én tanács határozatom megvalósul. Milyen csodálatos tudni azt, hogy ő, az Úr az, aki a trónon ül, és hogy uralkodik, amíg minden ellensége a lába zsámolja nem lesz vetve. Nos, valóban egy legyőzött ellenséggel van dolgunk, és a Golgotán győztes Úrral, aki diadalmaskodott, feltámadt, és mi is ővel együtt feltámadtunk egy új életre, hogy így szolgálhassuk Istent. A 63. Zsoltár 9. verse is olyan becses. A lelkem megkapaszkodik te benned. Amint tudjátok, ha valami megkapaszkodik, az nem enged el, hanem szilárdan kötődik ahhoz, akihez kapaszkodik. A lelkem megkapaszkodik te benned, a te jobb kezed támogat engem, hogy egyenesen álljak. Halleluja! Hányszor keresztül mentünk már olyan megpróbáltatásokon, legyünk őszinték, amikor nem tudtuk, hogyan fog véget érni, és azután visszatekinthettünk, és elmondhattuk, és tanúságot tehettünk. Az Úr keze vezetett engem, és az Úr kezében maradt a győzelem, és így újra és újra hálát adhatunk Istennek. Majd még a 10. vers is. De ők, akik az életemre törnek, hogy tönkre tegyenek, a föld legmélyebb mélységeibe lesznek taszítva. A kart penge élességének lesznek kiszolgáltatva, a sakálok zsákmánnyává válnak. Isten gondoskodott arról, hogy ilyen emberek is megpróbáltatásokon menjenek keresztül, hogy mindannyiunknak egy példát mutassanak abban, hogy bízhatunk Istenben, bármilyen helyzetben is legyünk. Még az 5. vers. Így magasztalni akarlak téged egész életemben, kezeimet felemelem a te nevedben. A kezeimet felemelem a te nevedben. Amikor Pál apostol azt írja az új szövetségben, hogy azt akarom, hogy a szent férfiak minden helyen szent kezeket emeljenek fel, és imádkozzanak Istenhez, akkor tudta, mit mond. A férfiak imádságban kinyújtották kezeiket Isten felé abban a valódi reménységben, elvárásban, hogy tőle kapnak valamit, hogy ő megajándékozza őket. Bárki ajándékot osz, különösen a gyermekeknél látható, hogyan nyújtják ki a kezüket utána, hogy átvegyék a nekik nyújtott ajándékot. Így várták Isten emberei, hogy ne csak imádkozzanak, hanem Istentől megkapják azt az ajándékot, amit kértek, és kinyújtották a kezeiket az Úr előtt, hogy szívük megteljen azzal, amit kértek. Avagy nem csodálatos ez, avagy nem egy hitből fakadó cselekedete? Testvéreim, hadd legyünk bátrak, hogy mi is eljussunk úgy imádkozni, hogy kinyújtsuk a kezünket, nem csak úgy nyugodtan, kinyújthatjátok így is, hogy szimbolikusan azt mondjuk az Úrnak, meg szeretném kapni azt, amiért imádkoztam, vagy imádkozok, és amit kegyelemből te megígértél nekünk, és amivel megajándékoztál bennünket. Isten meghallgatja az imádságokat, Isten segít is, magasztalva legyen az ő szent neve. A Márk evangéliumának első fejezetéből jutott eszembe egy ige. Itt az első versben már megvan adva az új szövetség kezdete. Csak egy verset szeretnék felolvasni a Márk evangéliumának első fejezetének 5. versét. Akkor az egész zsidó nép és Jeruzsálem minden közlakója kiment ő hozzá a Jordánhoz, és alávetették magukat a bemerítkezésnek a Jordán folyóban, miközben bűneiket megvallották. Ha így olvassuk ezt a verset, és visszagondolunk Keresztelő János szolgálatára, hogy a Ézsás próféta 40. fejezete és Malakiás 3. fejezete megjövendőlte azt a szolgálatot, ezek a két ígehelyek vannak itt megadva, párhuzamos helyként is, és ha azt olvassuk, vagy arról van beszámolva, hogy az egész zsidó tartomány és Jeruzsálem minden lakossa kiment ő hozzá, és alávetették magukat a bemerítkezésnek ő által a Jordán folyóban, akkor meg lehetne kérdezni, hol maradt azután a nagy sokaság később. De hiszen tudjátok, hogy néha ébredések történnek, csodálatos ébredések törnek ki. A kérdés csak az, hogy mi marad a végén egy ébredésből. Valaki adott nekem egy felvételt Brennan testvér egyik összejöveteléről. Úgy emlékszem, Kansas City-ben az Egyesült Államokban volt, hogy megmutassa nekem azokat a hatalmas nagy tömegeket, akik az összejövetelein hallgatták az ígét. És ha egyszer találok egy kis időt, talán ki is teszünk majd a kirakatba néhány fotót azokról a nagy összejövetelekről. Ha belegondolok, hányan ellátogattak ezekre az összejövetelekre, és Branham testvér egy prédikációjában azt mondja, szolgálatom kapcsán több mint 10 millió emberrel állok kapcsolatban szerte a világon. Amikor meghallottam ezt a kifejezést, hogy több mint 10 millió, egyrészt örültem. Ha ma visszatekintünk, akkor azt kérdezem magamtól, mi maradt meg azokból a sok millióból. Képzeljétek csak el magatoknak ezt így. Branham testvér 1964-ben és 1965-ben országszerte számos közvetítésen keresztül szólhatott sok gyülekezetekhez, templomokhoz, és így tovább. Volt egy különleges hálózat, amely országos kiterjedésű volt, mind az összes államot magába foglalta, és így valóban nem csupán néhány százan, mondjuk a Jeffersonville-i kápolnában, hanem valóban milliók hallgathatták a prédikációit. És Démosz Sekérjen, a teljes evangélium embere, illetve az igazgató tanács elnöke, aki multiomos volt, valamint sokan mások gondoskodtak arról, hogy ez megvalósulhasson. Mindazonáltal, ha ma megkérdezzük, ki ismeri egyáltalán ezt az embert, nemhogy azt ki tudja és ki van tisztában azzal, mit tett Isten és mit akart megvalósítani, akkor már csak nagyon kevesen maradtak. És ezek a néhányan is szétszóródtak az ég négy tája felé, és a saját értelmezéseiket követik. De, és ezt minden de nélkül mondom, Istennek lesz egy gyülekezete, amely Isten ékéjéből és Isten szelleméből lesz született. Az elsőszülöttek gyülekezete, akik nem szaladnak minden tanítás szele után, és nem hagyják magukat ide-oda sodortatni, hanem szilárdan megalapozódtak az ígében a Szentírás szava szerint, hogy kegyelemből szilárduljon meg a szív. Tehát nem a tömegek a mérvadóak, akik valamikor felbukkannak, hanem azok, akik megmaradnak. Ezt látjuk a mi Urunk esetében is, ezrek jelentek meg meghallgatni őt, és azután meg kellett kérdeznie, ti is el akartok hagyni engem? A Lukács 1-ből szeretném felolvasni a témánkhoz kapcsolódó első verseket, Lukács 1, az első fejezet első 4 versét. Az első 4 vers a Lukács 1-ből. Mivel jól ismert, hogy már sokan vállalkoztak arra, hogy beszámolót írjanak azokról az eseményekről, a történtekről, amelyek közöttünk megvalósultak, úgy, ahogy azok az emberek átadták nekünk, akik kezdettől fogva szemtanúk és az íge szolgái voltak. Úgy én is elhatároztam magam, miután a kezdetektől fogva gondosan utána jártam minden egyes ténynek, hogy mindezt a te számodra, nemes Theophilus, a helyes sorrendbe leírjam, feljegyezzem, azért, hogy meggyőződhess a hírek megbízhatóságáról, amelyekben oktatást kaptál. Itt ismételten hangsúlyoztuk, hogy az új szövetségben nyomon követhető, milyen módon teljesedett be az ószövetségi profécia. Voltak emberek az Ótestamentumban, akik jövendőltek, és voltak emberek az új szövetségben, akik azután ezt a megjövendőlt bibliai proféciát pontosan, és amint itt meg le is van írva, sorrendben rögzítették és osztályozták, rendszerezték. Én nagyon örülök annak, hogy ilyesmi már létezett a kezdetben. A kezdetben még nem volt zűrzavar, kezdetben megvolt az isteni rend, és az íge szolgái, akik hivatottak voltak arra, hogy leírják azt, ami a kezdetektől fogva volt, bizonyságul mindazok számára, akik a végéig hinni fognak. Ez volt a célja annak, hogy egyáltalán legyen írva, és azután itt nagyon világosan le van szögezve, azok által átadva, akik kezdettől fogva szemtanúi voltak az íge szolgálatának. Az íge szolgálatában álltak, de nem elég csupán az íge szolgálatában állni, és még az sem elég, hogy csak szemtanú legyünk. Így mindkét dolognak egybe kell vágnia. Szükséges, hogy az ember a kezdetektől fogva részese legyen ennek, szemtanúvá váljon, azután pedig az Isten ígéje szolgájává legyen kijelölve, elrendelve, hogy a történteket Isten ígének megfelelően osztályozza, és ahogy itt mondva van, minden tényt a kezdetektől gondosan nyomon kövesse, és mindent sorrendbe rögzítsen, feljegyezzen. Hát nem örültök-e annak, hogy itt nem egy zűrzavaros leírással van dolgunk, hanem annak a világos megjelenítésével, ami az elején történt. Ugyanazon a jogunk megvan nekünk is, hogy most a végen egy világos, a sorrendnek megfelelő üdvösség történeti áttekintést kapjunk. Nem csak egy nemes Theophilus, hanem bárki legyen a mi nevünk, és bármi legyen a mi nevünk, amennyiben Isten népéhez tartozunk, akkor megvan hozzá a jogi igényünk. És hadd emeljem ki még egyszer. Itt az van írva, hogy sokan vállalkoztak az írásra, és sokan írtak is. Csak hogy ezt az embert, ezt egyáltalán nem érdekelte, függetlenül attól, hogy százan írtak, vagy ezren. Nem ez volt a kérdés. A kérdés az volt, hogy ő, mint az íge szolgája, elhivatást kapott-e arra, hogy a dolgokat a kezdetektől fogva nyomon kövesse, nem csupán részt vegyen abban, vagy leírja, amit mások már mondtak és papírra vetettek, hanem a szemtanúkhoz, a fültanúkhoz fordult, azokhoz, akik ott voltak, jelen voltak, és akik maguk is az íge szolgálatában álltak. Ezek a megfelelő emberek, nem pedig mindenféle jött-ment, aki nem tudja pontosan, miről is van szó, hanem egyszerűen szemtanúk és az íge szolgálatában álltak. Én nyilván úgy gondolom, hogy most a kegyelem idejének a végén egy hasonló szakaszt élünk át. Sokan írnak ugyan, és hadd mondjam ezt meg egyértelműen, sokan írnak arról is, ami a mi nemzedékünkben történt. És azután belekeverednek a saját gondolataik, és végül már nem lehet felismerni, miről is szól valójában a dolog. Mert nem az íge szolgái voltak, akiket Isten felhatalmazott volna arra, hogy azt tegyék, amit tesznek. Ez a lényeg, hogy nem mindenki teheti azt az Isten országában, amit akar, hanem Istennek kell rendelkeznie a folyamatok fölött. Én nem tudom, hol is mondtam ezt, valószínűleg mégis itt volt. Igen, határozottan azzal a képpel, amelyen a tűzoszlop Branham testvér feje felett látható. Elmeséltem-e itt, hogy hogyan repültem el Washingtonba, hogy ott megkeressem ezt, megtaláljam ezt a képet. Nos, valóban azok közzé tartozom, akik nem szkeptikusak, de mindig szemtanúkkal legyenek, mindig látniuk kell, hogy végső bizonyossággal elmondhassák, igenis, pontosan így volt. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezeket a dolgokat, amikről szó esett, amik megtörténtek, valóban őszintén utána járhattam. És egyszerűen hozzátartozik ahhoz is, hogy ezeket azután bibliai keretekbe helyezzük, hogy mindenki hit bizonyossággal álljon hozzájuk, és tudja, nem egy ember hozott létre valamilyen művet, hanem itt Isten avatkozott közbe, természetfeletti módon végzett munkát, és megadta a visszaigazolását annak, hogy az utolsó napokban élünk, és Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele, már közel van. Szeretném még egyszer felolvasni ezt a részletet, azután pedig tovább megyünk. Itt a Lukács első fejezetének második verse. Úgy, ahogy azok az emberek átadták nekünk, akik kezdettől fogva szemtanúk, és az íge szolgálatában álltak. Úgy én is elhatároztam magam arra, miután a kezdetektől fogva gondosan utána jártam minden egyes ténynek, hogy mindezt a te számodra, nemes Theophilus, a helyes sorrendjében leírjam, vagy feljegyezzem. Azért, hogy meggyőződhess a hírek megbízhatóságáról, amelyekben oktatást kaptál. Van tehát egy íge, amely megbízható és bizonyos, és ez éppen Isten szent ígéje. És ebben az összefüggésben arra gondolok, nem kell kinyitnunk a Bibliát, hiszen mindannyian ismeritek a 2 Timóteus 4 második versét. Hirdesd az ígét, mert eljön az az idő, amikor nem fogják tisztelni a tanítást, hanem elfordulnak az igazságtól, és a mesék felé fordulnak. Nos, ez az idő bizonyára elérkezett. csak hogy Isten adott még egy további ígéretet is, hogy egy éhséget küld az országba. Nem víz és kenyér utáni éhséget, hanem Isten ígének hallgatására irányuló éhséget. Ti mindannyian ismeritek ezeket az ószövetségi szakaszokat, amelyek tanúbizonyságul adattak nekünk, hogy azok beteljesedését lássuk akkor, amikor eljön az ideje. Az Ámos 8. fejezetének 11. verse. Ámos 8.11. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljönnek azok a napok, így szól Isten az Úr kijelentése, amikor egy éhséget küldök az országba. De nem kenyér utáni éhséget, és nem víz utáni szomjúságot, hanem az Úr szavainak meghallgatására irányuló éhséget. Következetesen tehát, ha Isten egy éhséget küld, akkor gondoskodik is arról, hogy ez az éhség csillapítható legyen. Akkor gondoskodik arról, hogy Isten házában legyen élelem, friss manna, Isten igének a kinyilatkoztatása a Szent Szellem által. És hisszük, hogy Isten mind a mai napig úgy rendelkezett, hogy befogadhatjuk magunkba Isten élő ígéjét, és az, ami táplálékunkká vált. Néhány szakasz intő szavak Ézsaiás prófétától, majd Jeremiástól, és azután visszatérünk az Új Szövetségbe. Én szeretek az Ószövetségben olvasni, mert Isten a prófétákon keresztül már kezdettől fogva kijelentette ezeket a dolgokat. Az Ézsaiás próféta 3. fejezete. Ézsaiás 30. fejezete a 8. verstől, talán a 12. versig. Menj be most, írd le ezt a szemük előtt egy táblára, és jegyezd be egy könyvbe, azért, hogy az örök bizonyságul szolgáljon az eljövendő idők számára. Amint észreveszitek azt, amit Isten mondott, le kellett írni, és az örök tanúbizonyságul kellett szolgálnia minden jövőbeni idő számára. Azután jön egy szemrehányás, mert ez egy makrancos nyakú nép, félre sikerült fiak, olyan fiak, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak. Ez is egy nagyon komoly szó. Ezt talán csak az érti meg igazán, akinek magának is fiai vannak, akik nem az apjuk nyomdokaiba állnak, járnak. Ezer fiak, ezer mások nem okoznak olyan fájdalmat egy apának, mint az a fia, aki nem az ő nyomdokait követi. Itt Isten fiaiként vagyunk megnevezve, olyan fiakként, akik ellenszegülnek atyjuk utasításainak, és nem az ő tanácsát követik, hanem a saját útjukat járnak, önfejűek. Itt ezek a fiakat félresíklott gyermekeknek vannak megnevezve, olyan fiaknak, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak. Én megkérdezem tőletek, mit tehet egy apa valamilyen engedetlen fiakkal? Mit kezdjen velük? Ezek az ő szívfájdalma, ezek mindenféle szorongattást okoznak. Mit kezdjen velük? Ha látja őket és arra gondol, hogy ellenszegülésük miatt a saját útjukat járják önfejűen, a seb újra és újra felszakad, és a fájdalom egyre csak nagyobb lesz. Csak aki apa képes ezt megérteni. Itt Isten atyaként mutatkozik be nekünk, és így szól, mert ez egy makrancos nyakú nép, Félre sikerült fiak, olyan fiak, akik nem akarnak engedelmeskedni az úr utasításainak. De ez még nem is volt elég, folytatódik tovább. Akik a látnokokhoz fordulnak, és így szólnak, ne hozzátok nyilvánosságra a látomásaitokat, a profétákhoz pedig ne jövendőljetek nekünk, ne jövendőljétek nekünk az igazságot. Észreveszitek-e most, kik ezek a félre sikerült fiak? Isten szemében azok a félre sikerült fiak, akik nem tudnak mit kezdeni azzal, amit a látnokok és a proféták Istentől átvesznek. Sőt, még azt is mondják, hagyjatok engem békén ezzel. Így olvastuk itt Isten igéjében. Értitek-e, miről van szó? Nem csak arról, hogy azt mondjuk, Uram, Uram, és aztán már is belekerülünk ezzel Isten országába. Amennyiben Isten elküld egy látnokot, hiszen ismeritek az Ótestamentumot. Mielőtt a prófétákat prófétáknak nevezték volna, látnokoknak lettek nevezve, mert látomásokat láttak. Isten látomásokon keresztül szólt hozzájuk, ők látták az eseményeket, a folyamatokat, amelyek azután így szól, az Úr mondatta, átadtak és közvetítettek. Saul idején így hangzott, nincs-e már itt látnok, akin keresztül megkérdezhetnénk Istent, vagy hadd menjünk a látnokhoz. És a látnok látta azután, hol voltak a szamarak. A látnok látta, amit Isten kinyilatkoztatott neki. A látnok látott itt, vagy mindkét lábaival a földön állt, de a szemei fel voltak kenve szent kenettel, és látta azt, amit Istentől kifolyólag látni kapott. Hiszen Isten az ő szemein keresztül látott, és az ő száján keresztül szólt. Jánosról, aki a Pátmos szigetre volt száműzve, őt ugyanis látnoknak nevezték. Ő látta azt, ami meg lett mutatva neki, sőt, még egy angyal is el lett küldve hozzá. Ó, ma sokan azt mondanák, amennyiben valaki ezt állítaná, egy angyal jött hozzám, és szólt hozzám, akkor ezek a félre sikerült fiak már is azt gondolnák magukban. Nos igen, ezt nem igazán kell elhinnem. Én azonban elhiszem, és úgy érzem, figyelmeztetnem kell, hogy senki se vétkezzen azokkal a természet feletti dolgokkal kapcsolatosan, amelyeket Isten itt a földön véghez visz. Aki még nem tudja elhinni, az hagyja úgy állva, ahogy van a Filippi beliekhez írt levél szava szerint. Amennyiben más véleményen vagytok, akkor kérjétek, hogy Isten nyilatkoztassa ki nektek. Itt van egy csodálatos íge, és még egyszer felolvasom az Ézsaiás 30. fejezetének 9. versét. Mert ez egy makrancos nyakú nép. Félre sikerült fiak, olyan fiak, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak. Akkor miért ír a Pál apostol, hogy alakítsátok az életeteket, mint szent engedelmes gyermekei? Hiszen éppen arról van szó, hogy engedelmes fiakká váljunk, Isten útjain járjunk, utasításait betartsuk, kövessük, hogy ne kelljen haragudni a ránk, hanem örömöt lelhetné bennünk, ahogyan egy apa örömét leli abban a fiában, aki neki szolgál. Így van megírva már a Malakiás prófétánál is. Isten olyan embereket akar belőlünk formálni, akik az ő útjain járnak, az ő akaratát cselekszik, az ő rendelkezésére állnak, és az ő jó tetszése szerint akarnak élni. Ilyen fiakat és leányokat akar ő magának. És a tegnap a legvégén megemlítettük azt, hogy csak akkor, ha elmondhatjuk ugyanazt, amint Isten fia is mondott, hogy ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Csak azután jöhet a válasz. Te vagy az én szeretet vagy szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, akin megnyugszik az én jó tetszésem. Isten jó tetszése csak akkor nyugszik meg rajtunk, ha Jézus Krisztusban vagyunk. És ha ő benne vagyunk, a saját útaink, a saját cselekedeteink, a saját életünk véget ért. És amit most még élünk, azt az Isten fiának hitében éljük, és az ő nyomdokaiba lépünk. Itt azokról a fiakról van szó, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak. Egy kérdés, vannak-e közöttünk is olyanok, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak? Akkor hadd jöjjön, szálljon ma le ránk az Úr, ami Istenünk keze, és távolítson el minden megszállott makrancosságot, és ajándékozzon meg kegyelemmel, hogy meghajoljunk a mindenható Isten előtt a Szentírás szava szerint. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, és az ördög menekülni fog tőletek. Tehát ezek a félre siklott fiak, akik nem követik az Úr utasításait, ők azt mondják a látnoknak, ne lássatok ti semmit. Pedig éppen ez, ami nagyon szükséges. Hiszen a vakok vezetői bőven vannak minden vallás felekezetben. Az élő Isten gyülekezetében kell legyen egy szem, ott kell legyen a tisztánlátás, ott kell legyen a világosság, és erre vonatkozóan megvan egy íge, nem tudom pontosan hol található, de az Ézsás prófétájában kell legyen, hogy a szemek, azaz a látnokok szemei ellettek homályosítva, lelettek leplezve, és emiatt az egész kinyilatkoztatás olyan lett, mint egy lepecsételt könyv. Még valamikor fel fogom olvasni nektek, még ma. Kérem, Ézsás 29, kérem, de csak akkor mondjátok és nevezzétek meg nekem, ha pontosan tudjátok, hol van megírva. Az Ézsás 29. fejezetének, igen, persze itt is van valójában. Elolvasom, igenis, itt van egészen pontosan, mégpedig az Ézsás 29. fejezetének 9. versétől. Bámuljatok csak és termedjetek meg. Éljetek elvakultságban, téveszmékben, hogy megvakuljatok. Részegek vagytok, de nem a bortól. Tántorogtok, de nem a mámortól. Mert az Úr köntött rátok, tehát mert az Úr egy mély álom szellemét árasztotta rátok, és befogta a szemeteket nektek a próféták, a látnokok szemeit, és befátyolozta a fejeteket. Értitek-e, miről van szó? Amennyiben a nép nem hajlandó befogadni egy Istentől küldöttek, akinek a szemei meglettek nyitva és meglettek kenve, ő ugyanis akkor az egész Úr testének szeme lesz, de hiszen tudjátok, hogy minden test sok tagból áll. A kéz nem láthat, de nagyon hasznos lehet. A láb is nagyon hasznos, az egész test hasznos. Pál apostol így ír a korintusiaknak, ha az egész test szem lenne, hol maradnának a többi tag funkciói. Isten úgy osztotta fel az Úr testét, hogy a különböző területek észlelhetőek legyenek, és a testben lévő szem egyszerűen a látnok, a prófétai szolgálat. És ahogyan itt a 30. fejezetben olvastuk, hogy tehát nem akarják ezt a szolgálatot, és ez még tovább folytatódik, gyorsan felolvasok még egy kicsit az Ézsaiás 30. fejezetéből, talán még egyszer a 10. verset, aztán a 12. versig. Akik a látnokokhoz így szólnak, ne hozzátok napvilágra a látomásaitokat, és a prófétákhoz pedig ne jövendőljétek nekünk az igazságot, mondjatok nekünk kellemes dolgokat, prófétáljatok megtévesztéseket, térjetek el az igazi útról, hagyjátok el az igazi ösvényt, hagyjatok minket békében Izrael szentjével. Nos, elmondom nektek még azt is, hogy hogyan történt ez. mert mindig egy nagyon csodálatos prédikációt akartak, de az Izrael szentjének az így szól az Úr szavait, azt nem akarták. Egy szép Istentől érkező szolgálatot akartak ugyan maguknak, a térbeli kialakítást, a hangulatos környezetet, a harangszót, a tömjént, a gyönyörű zsoltár éneklést, a hallelujját, az amment, de egy Isten emberét, egy látnokot, egy prófétát, aki éppen nem harangozik és nem szorul tömjénre, hanem azzal lép fel, hogy így szól az Úr, azt ugye nem akarták. Egyetlen papnak sem mondták, most már hagyjátok abba a harangszót. Egyetlen szolgának sem mondták a tömjén, azt már nem szeretjük, bántja az orrunkat. Mindenki mást békén hagytak. Kiket támadtak meg? A látnokokat, a prófétákat. Ma kik vannak kitéve a támadásoknak? Az evangélisták, a tanítók és a prédikátorok? Nem. Ma a prófétai szolgálat van ostrom allá véve, amely olyan fontos a végidőben. De erről felismerjük, hogy a helyes, ha jóban ülünk. Mert csak megismétlődik az, ami már mindig is különböző időkben megtörtént. Ha tehát nem vagyunk félre sikerült, hanem Isten jó tetszése szerint élő fiak és leányok, akkor többre vágyunk. Akkor nem mondjuk a látnokokat, most már hagyd abba, ez elég, hanem azt mondjuk, beszélj az Úr nevében, és készek vagyunk meghallgatni. Legyetek egyszer teljesen őszinték, nem jöttünk rá az ízére ezeknek a dolgoknak, amióta Isten ígéje kinyilatkoztatássá vált számunkra, és újra azzá válik, egyre többet szeretnénk hallani, és hálásak vagyunk, hogy az Úr szólt is. De itt folytatódik tovább, mégpedig a 11. versben. Elfordultok a helyes úttól, ezt olvastuk. Azután rögtön olvashatjuk a 12. verset is, mert ez adja meg az egésznek ugye az ízét. A 12. vers. Ezért így szólt Izrael népe szentje. Mivel elutasítjátok ezt az ígét, és erőszakra, és titkos útakra támaszkodtok, és ezekre hagyatkoztok is. Éppen ezért legyen ez a vétketek olyan számotokra, mint egy összeomlásra váró repedés. Tehát az összefüggés egyértelmű. A látnokok ne lássanak, a próféták ne szóljanak, hagyjatok békét minkét Izrael népének a szentjével, és akkor jön a válasz. Mivel elutasítjátok ezt az ígét. Miféle ígéről van itt szó? Arról, amit a látnokok és a próféták az Úr nevében közvetítettek. Az a lényeg, hogy őszintén és becsületesen fogadjuk be Isten ígéjét, amely kinyilatkoztatás útján kaptunk. Amennyiben elutasítjuk a prófétai ígét, akkor Isten is el fog utasítani minket. És ha azt mondjuk a látnokoknak, figyeljetek, akkor mi leszünk azok, akik többé nem fognak látni. És ha azt mondjuk a prófétáknak, ne prófétáljatok többé, akkor mi leszünk azok, akik a sötétben maradunk. Mert megvan írva, hogy ahol nincs prófétai kinyilatkoztatás, ott tévelyeg a nép. A prófétai ígének prófétai kinyilatkoztatásnak kell lennie. Jaj, nekünk, ha az Úr büntetésről el kell fedje előttünk a látnokokat, mert akkor a tartalom számunkra olyan lesz, mint egy lepecsételt könyv tartalma. Ehhez az Ézsás 29-ből származó bibliai idézethez még másokat is hozzáadhatnék, de hadd olvassam fel ezt az egyet még, az Ézsás 29. fejezetének 10. verseit. Mert az Úr egy mély álom szellemét árasztotta rátok, és a fejetekre, és elzárta a szemeteket. A prófétákat és fátyollal borította be a fejeteket, a látnokokat. Ilyen lett hát az egész kinyilatkoztatás számotokra, mint egy lepecsételt könyv tartalma. Hát nem így, nem ez a helyzet ma? És nem szeretném túlzásba vinni, és nem akarok provokatív lenni. És mégis, a tényállás a következő. Aki nem fogadja el a mi napjainkra szánt prófétai szolgálatot, amelyet Isten küldött és rendelt el mégis, annak a 7 pecséttel lezárt könyv továbbra is 7 pecséttel lezárt könyv marad, és továbbra is a saját magyarázatai lesznek róla, de soha nem lesz képes kinyilatkoztatás által betekinteni abba, ami előtte rejtve volt. Istennek megvan egy rendje, amennyiben elküldte az ő szolgáit és prófétáit, akiket ő szemeknek nevez, akik helyette látnak, az ő nevében beszélnek, akkor jogunk van az Úr nevében beszélni, mert Isten küldte el őket. És aki befogadja őket, az befogadja azt, aki elküldte őket. Még egyszer a 11. vers. Így tehát az egész kinyilatkoztatás olyan lett számotokra, mint egy lepecsételt könyvtartalma, amelyet egy írástudónak adnak át azzal a közléssel, olvast el ezt egyszer. Ő pedig aztán így felel. Nem tudom, hiszen le van pecsételve, hogy olvassam. Viszont, ha ezt a könyvet egy írástudatlan embernek adják át azzal a közzéssel, olvasd el ezt egyszer, akkor az így válaszol, hiszen nem tudok olvasni. Nos, a végén mindkettőjük helyzete végzetes. Az egyik tud olvasni, és mégsem tudja olvasni, és ha olvas, az elolvasott szöveg számára érthetetlen marad, a másik pedig egyszerűen nem mond. Azt mondja, hogy nem tudok olvasni. Nos, hol van akkor a segítség? A segítség itt van, nem ott. Hol van a segítség? Istennél van. És hadd mondjam ki egyszer nagyon világosan, amennyiben Isten elküld egy prófétát, akkor ezen az emberen nyugszik a szent kenet, hogy Isten kinyilatkoztatásait továbbítsa Isten népének, és mindazok, akik tisztelik és elfogadják ezt az Istentől elrendelt szolgálatot, ugyanazon szellem kenete alatt állnak. És amit egy látnok látott, azt ők is látják. És amit egy próféta hirdetett, azt ők is meghallották az íge hirdetésben, és kinyilatkoztatássá vált számukra is. Ez az Isten útja az ő népével. Egy más út az nem létezik. Hadd olvassak fel még röviden az Ésaiás 30. fejezetéből, a 19. és 21. verseket még. Ézsajás 30. fejezete, a 19-től a 21-ig tartó ige verseket. Igen, te Sion népe, aki Jeruzsálemben laksz, ne sírj örökké, vagy folyamatosan. Bizonyára kegyelmet fog gyakorolni irántad, ha segítségért kiáltasz, mihelyt meghallja, kiáltásodat válaszolni fog neked. És bár úgy lesz, hogy a mindenható urat, a nyomorúság kenyerét és a megpróbáltatás vizét adja neked, a te tanítóid azonban nem kell többé elrejtőzzenek, hanem a te szemeid meglátják majd tanítóidat, és füleitek meg mögöttetek hallani fogját a hozzátok intézett kiáltást. Ez az út, nos járjatok rajta. Isten megadja ezt az útmutatást a prófétai ígén keresztül. Megmutatja az útat, amelyen járni kell, hogy el lehessen érni a célt. Összehasonlításként felolvasom nektek a Jeremiás 6. fejezetéből, szintén néhány verset a Jeremiás 6. fejezetéből. A prófétákat ugyanis egymás után felhasználta Isten. Jeremiás 6. fejezetének a 13. versétől. Mert a legfiatalabbtól a legidősebbig, mindannyian mohón a nyerességre vágyakoznak, és a prófétától a papig mindannyian csalfasággal járnak el. Az én népem súlyos sebét könnyelműen, felületesen akarják meggyógyítani, vagy kezelni azzal, hogy azt ígérik, üdv, üdv, holott nem áll rendelkezésre az üdvösség. Megszégyenülten kell majd előállniuk, mert rémséges dolgokat követtek el, és mégsem szégyelik magukat egyáltalán, és nem ismerik a pirulást. Éppen ezért mindannyian elesnek, amikor minden elesik. Amikor számon kérem őket, pontosan akkor el fognak bukni. Így szólt az Úr. Emlékszem egy élményre egy úgynevezett prófétával kapcsolatban. Ez az ember prófétának adta ki magát, és azt mondta magáról, hogy szerinte Branham testvér valóban egy próféta volt, de vegyem mégis tudomásul azt is, hogy ő maga is próféta, és mint egy elhívott próféta meg akarja mutatni nekem, hogy hol és miben tévedett Branham testvér. Nos, mindannyian biztosak lehettek abban, hogy azután nagyon röviden, tömören és meggyőzően megmutattam én ennek a prófétának az ő saját tévedését. Mert a Bibliát ugye még egy kicsit magam is ismerem. Minden esetre, amennyiben itt meg van írva, hogy a próféták és a papok csalfasággal járnak el, akkor azokról a prófétákról van szó, mint a 400 volt, akiknek egy Zedékiás volt a főnökük, és akik azt állították, hogy így szól az Úr, pedig az Úr egyáltalán nem szólt. Csak ott, ahol Isten ígéje valóban intéződött valakihez, ott szólt Isten, és ott van az így szól az Úr. És ahol Isten nem szólt, ahol az emberek összeállították a saját gondolatai gyűjteményét, ott mégsem helyén való az így szól az Úr kijelentése. Mindannyian tudomásul vettétek ezt, mondjam el még egyszer, csak ott, ahol Isten valóban szólt, mondott valamit, ott van az így szól az Úr, és csak ott helyén való a továbbítás. Ott, ahol az emberek otthon elgondolkodnak azon, mit fognak prófétálni egy Isten tiszteleten, és összeállítják a saját ötleteik gyűjteményét, azok a próféták a szélnek a szolgái. A szél elragadhatná őket, és elvihetné őket valahova. Isten igazi, szava hihető emberei, az Úr szája, ő általuk szól. Hiszen ez így volt a kezdetektől fogva, és azok, akik a hamissággal foglalkoznak, azok mindenhol csak üdvösséget látnak. Itt is üdvösség van, ott is üdvösség van, és az üdvösséget hirdetik, ígérik, és az Úr azt mondja, ahol egyáltalán nincs üdvösség. Most milyen nagy lesz a csalódás, amikor ezek az emberek azt, amikor az embereknek azt mondták, itt is üdvösség, ott is üdvösség, és így tovább, és a végén kiderül a szörnyű végzet. Rusz testvér már elmondta, hogy nincsen üdvösség más névben, csak a Jézus nevében. Ahol ez a név nem válik ismerté isteni kinyilatkoztatás által az egész jelentősége, mint szabadító, ott hogyan történhetne meg a szabadulás? Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő üdvözíti az ő népét a bűneiből. És amikor ma azokról sokakról beszélünk, akik az üdvösséget ígérgetik erről a névről, amelyben Isten üdvösséggel ajándékozta meg az emberiséget a többek között, az a bizonyos próféta is, akkor dühbe gurulnak, és néhány címmel és más névvel is megilletnek minket, és nem ismerik fel, hogy félre lettek vezetve. A Jeremiás 6. fejezetének 16. versétől szintén egy jól ismert íge. A Jeremiás 6. fejezetének 16. verse. Így szólt az Úr. Álljatok oda az útakra, és tekintsetek körül, és kutassatok, és kérdezősködjetek a régi ösvényekről, hogy melyik az üdvösség útja, és azután járjatok azon. Aztán megnyugvást, vagy így megnyugvást találtok lelkeiteknek. Amen. Tekintsetek körül a régi ösvények után. Nos, tudjátok, mit teszünk mi? Nem nézelődünk mi sokáig jobbra-balra, hanem egyenesen visszatekintünk az őskereszténységre. Egyenesen a kezdetekre tekintünk vissza, és tekintetbe vesszük magunknak, mi volt ott. Az Úr volt az út, az Úr volt az igazság, az Úr volt az élet. Ahogy már olyan sokszor elmondtuk, az elején nem volt még keveredés, nem voltak hamis testvérek, hamis proféták, hamis tanítók, sem hamis gyakorlat a gyülekezetben. A legelején egy nagyon rövid ideig ugyan csak az igazi Istentől közvetített dolgok léteztek, és így lesz most is egy rövid időre a végén. Egészen a végén oda fogunk jutni, hogy a tisztátalan tisztátalan marad, a szent pedig egyre inkább megszentelődik. Aki kívül van, kívül marad, aki bent van, bent lesz. Meg fogjátok látni, hogy Isten még nagy dolgokat fog cselekedni az ő népe között. Nem marad nekünk adó semmilyen válaszszával. Éppen ellenkezőleg minden szavára őrködik szava fölött, hogy végrehajtsa azt. Nem akarjuk mi arra kényszeríteni őt, csupán készen létben tartjuk magunkat, amennyiben eljön az az idő, hogy velünk és általunk is megtörténjen. A Jeremiás 8. fejezetének 8. és 9. verséből egy kép minden szobatudományos írástudókhoz intézve. A Jeremiás 8. és 9. verse. Hogyan meritek azt mondani, hogy mi bölcsek vagyunk, hiszen birtokoljuk az isteni törvényt? Igen, persze, de az írástudók hazug tolla hazugsággá tette azt. A bölcsek megszégyenülve állnak majd elő, elképetten és csaptáva esve látják magukat, hiszen ők voltak azok, akik elvetették az Úr szavát. Miféle bölcsességük maradt még nekik? Hát nem ez az egész történet lényege? Mire jó az írástudó szobatudománya? A magyarázatok, az magabiztos gők, hogy valamit tudnak, ha végül is mégis ezt kell mondani, hogy a bölcsek megszégyenülve állnak majd elő, elképetten és csapdába esve látják magukat, hiszen ők maguk voltak azok, akik elvetették az Úr szavát. Miféle bölcsességük maradt még nekik? Ó, már hallom is az ellenvetést, de hiszen megvan nekik a Biblia, nekem is megvan a Biblia, mindenkinek megvan a Biblia. És André testvérünk azt mondta nekem, amennyiben egy Bibliában nincs benne az a bizonyos pecsét, az a bizonyos katolikus pecsét, akkor az, ami meg van írva benne, nem egészen helyén való. Egyébként elmondta nekem, hogy hány milliárdba kerül most a pápa látogatása Lengyelországban. Elmondta nekem, pillanatnyilag nem tudom pontosan, több milliárdba, felsorolta az összes állomást, az összes várost, és hogy mennyibe kerül egy oltár, amelyet ő aztán pár percre meglátogat. Ezek hatalmas összegek. De talán megemlékezünk a szegény egyházról. Nos, nem szeretnék ebből gónyt űzni. A mi urunknak nem volt, ahova lehajtsa a fejét. Kölcsön kellett venni egy nőstény szamarat, és annak csikóját, hogy azzal bevonulhasson Jeruzsálembe. És itt másfelül ez az ember, aki pompával, arannyal és drága kövekkel bőségesen fel van öltözve. Itt az áll írva, hogy a bölcsek megszégyenülve állnak majd elő, elképetten és csapdába esve látják majd saját magukat, hiszen ők voltak azok, akik elvetették az Úr szavát. Akkor miféle bölcsességük maradt még nekik? Szeretnék konkrét lenni abban, ami itt kifejezésre van juttatva. Előzőleg az Ézsaiás prófétából olvastunk, hogy az íge a látnokokhoz intéződött. Istennek voltak prófétái, akikhez intéződött az íge. Itt pedig egy olyan csoporttal van dolgunk, amely az írások szobatudományával dicsekedett. Persze ez valami saját jellegű ismeret volt, és ez a csoport szégyenkezve fog majd ott állni. Bölcseknek tartják magukat, de a saját bölcsességük fogságában vannak. Aztán az van mondva, hogy elutasították az Úr szavát. Akkor milyen bölcsességük maradhatott hát még? Szeretteim, röviden össze kell foglalnom. Aki ebben a nemzedékben nem ismeri el az isteni rendet és az üdvösség történetét Isten ígéjének ígéretei szerint, és nem tartja tiszteletben azt, amit Isten tett, legyen annak orosz, német, angol, francia, görög, vagy arámi bibliája, bármiféle biblia, mindenféle bibliával rendelkezhet, mégsem fogja megérteni, miről van szó. Istennek vannak látnokai és profétái, akiknek kinyilatkoztatta az ő ígéjét, nem azért, hogy valamit hozzáadjanak, hanem hogy kinyilatkoztassa azt, ami megvan írva, és a gyertyatartóra legyen állítva. Mindenki, aki elhalad mellette úgy, hogy nem veszi figyelembe, aki ma bölcsnek tartja magát, azon a napon, amikor minden összeomlik, ami nem vetette magát alá Istennek, és minden fogságba esik, ami ugyanabba a kategóriába tartozik, fel fogja ismerni akkor, hogy nem volt bölcs, hanem valóban bolondá vált. Itt megvan írva, hogy elvetették ugyanis az Úr szavát. Nem úgy van, hogy a Bibliát dobták volna el maguktól? Megkérdezhetitek ti az egész katolikus egyházat. Persze volt egy hosszú időszak, amikor tilos volt a Biblia olvasása, de ma megkérdezhetitek bármelyik egyházat, bármelyik keresztény közösséget. Ismertek-e valakit is, aki eldobta volna a Bibliát? Nem. De sokan vannak, akik elvetik a bibliai prófétai ígét, és kifogást keresnek, ürügyet találnak, hogy ne kelljen alkalmazkodniuk az isteni rendhez, és a saját gőgüket a halálnak kiszolgáltatni, és így eltemettetni magukat. Mások azt mondják, és megkérdezik tőlük, vajon valóban átélték-e Istent? Ezeket az embereket komolyan meg kell kérdezni, hogy átélték-e ők maguk Istent. Jól megértettük-e ezt az ígét? Isten elrendelt az új szövetségi gyülekezetbe is apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat. És mire rendelt el őket? Azért, hogy a gyülekezet felkészüljön, és eljusson az egységes hithez és az Isten fiának felismeretéhez, és átélje Krisztus férfikorának teljességet. Mi történik hát tehát azokkal a testvérekkel, akik elutasítják ezt a szolgálatot, amely a tökéletességre jutáshoz szükséges? A maguk módján tesznek, amit tesznek. Azt mondják, úgy csináljuk, ahogy mindig is csináltuk. Hallottátok már ezt a szójárást? Megmaradunk a régi módszereknél, nem igaz? Így csináltuk már mindig is, így csinálta a nagyapám is, és neki is jó volt, és a nagymamám is részt vett benne. Alvás közben, ugye, mert bólintott, nem igaz? De így nem fog menni, még ha ezt a mondat most kissé könnyedén is hangzott, így nem fog menni Istennél. Senki sem hagyhatja figyelmen kívül Istent, éppen ellenkezőleg meg lesz kérdezve, miért köveztétek meg és üldöztétek a prófétákat és az Isten által küldötteket? Én küldtem el őket, én beszélni akartam veletek, ti pedig tovább mentetek a saját útjaitokon. Ó, ha a prédikátorok tisztában lennének Isten tervével, és allávetnék magukat nekik, meghajolnának, és azt mondanák, Uram, hadd találjam meg én is a helyemet, azt a helyet és szolgálatot, amelyet elrendeltél nekem. És hadd találjam meg, és azután nem csupán az evangéliumokból olvasnak fel és magyaráznak el néhány részt, nem lesz sok hangulatos térbeli kialakítás és időtöltés, hanem az Úr szava kerül majd a gyertyatartóra állítva. De, ahogy mondja az írás, amennyire elvetették az Úr szavát, miféle bölcsességgel maradtak volna még meg. Ugyanez vonatkozik mindenkire, aki manapság elutasítja az Úr kinyilatkoztatott szavát. Mondjátok meg őszintén, milyen bölcsességük maradt még ezeknek, ha elutasítják az isteni bölcsességet, amely nyilvánvalóvá lett, és ragaszkodnak az önmaguk által kialakított, már hagyományossá vált bölcsességükhöz, ugye? Annyi minden esetre világosnak kell legyen, hogy ami generációk óta hagyományosan és folyamatosan történt, az nem feltétlenül felel meg a legújabb ismereteknek, nemhogy bibliai szempontból is helyes lenne. Mindenkinek szüksége van egy felülvizsgálatra, és ez mindenkinek nagyon-nagyon jót tenne, legyen, hogy Isten megáldja ezeket a szavakat mindannyiunkban, és mutassa meg nekünk még egyszer, hogy vannak félre sikerült fiak, olyan fiak, akik nem az Úr ígéje szerint élnek, nem igazodnak azután, akik ebbe a kategóriába tartoznak. Fiak ők ugyan, nem lehet megtagadni tőlük az Isten fiaiságot, nem lehet azt mondani, hogy egyáltalán nem vagytok hívők, hiszen énekelnek az Úrnak, még nyelveken is beszélnek, dicsérjük őt, hálát adnak neki, mindent úgy csinálnak, hogy Izrael népe is tette, és ugyanakkor elutasították Jánost, aki el volt küldve hozzájuk, azután a Mesiást is, és nem ismerték el őket. Fiak ők ugyan, de ahogyan a Biblia mondja, félre sikerült, ellenszegülő fiak. És ezek arról ismerhetőek fel, hogy ki kezdenek a látnokokkal, nem az evangélistákkal, nem a tanítókkal, nem a prédikátorokkal, hanem egyenesen a látnokokkal. Egyenesen a célpont, már is a látnok, a próféta. Nem szabad neked látnod semmit. Nem szabad prófétának lenned. És akkor természetesen kijelentik, ő voltaképpen nem is igazán próféta, mert ha azt mondaná, hogy ő próféta, akkor ugyanis hallgatniuk kellene arra, amit Isten általa mond. Így hát újra és újra kifogásokat keresnek, új kisiklási lehetőségeket. De eljön az a nap, amikor minden össze fog omlani, ahogyan a tegnap hallottuk, amikor a hazugság védő burka, az a teljes tetőszerkezet, amelyet saját házuk fölé emeltek, amikor az mind összeomlik, és aztán nyilvánvalóvá válik, mennyire szükséges volt hallgatni arra, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. És Istennek kezdetektől fogva voltak, és mindvégig is lesznek szolgái és hírnökei. Őszintén megmondom nektek, hogy bolond lennék, ha szemtanújaként és fültanújaként annak, amit Isten ebben a nemzedékben tett, elmennék mellette úgy, hogy ne vegyem figyelembe. Ez egyszerűen lehetetlen, számomra lehetetlen, de sokan mások mégis elmennek úgy, hogy nem veszik figyelembe. És amikor hallom, ahogy Branham testvér tanúskodik, ez mindig annyira tetszik nekem, hogy a csontjaimig hatol. Amikor arról beszél, hogy az Úr angyala akkor hogyan mondta neki, ahogy el lett küldve keresztelő János Jézus Krisztus első eljövetel előtt, úgy leszel elküldve te is egy íge üzenettel, amely előfutára lesz Jézus Krisztus második eljövetelének. A hírnök ugyan elvétetett, az íge üzenet azonban ránk maradt, nevezetesen a teljesen kinyilatkoztatott íge hirdetése, Isten teljes tanács határozatának közhíretétele. Ez magában foglalja mindazokat a kinyilatkoztatásokat, amelyekkel az Úr kegyelemből megajándékozott bennünket. Aki elhalad emellett az Isten által elrendelt ebben a prófétai korszakban a szükséges szolgálat mellett úgy, hogy nem veszi figyelembe, az elhalad Isten és az ő végzései mellett. És az Isten ígéje szerint be kell legyen sorolva az engedetlen és félre sikerült fiak kategóriájába, akik már mindig is a látnokokra és a prófétákra pályáztak, és egyszerűen csak el akarják hallgattatni a látnokokat a prófétáknak, pedig azt mondják, megálljatok, hiszen mindenünk megvan. Észreveszitek-e, milyen pontos az Isten ígéje? Ne bajlódjatok velük. Így van megírva, hogy az Úr a bölcseket a bölcsességükben fogja elfogni. Elmennek innen, olyan bölcsnek tartják magukat, hogy a hátuk már-már hátizsáknak tűnik, annyi bölcsességet hordoznak magukon, és nehezen cipelik is azt. És az üdvösség ura megvetően kineveti őket, és szívesen utánuk kiáltana, amennyiben csak egy parányi isteni bölcsességetek is lenne, felismernétek azt, amit én tettem. Mindannyian elhisztek-e, akkor mondjátok amen. Ennek alapján mindig felismerhető volt, hogy az emberek a saját idejükben felismerték-e, mi szolgálja a békességüket. A többi időszakokat mindannyian jól meg tudjuk ítélni. Csak hogy nekünk a mi időnket kell megítélnünk, fel kell ismernünk a mi időnk jeleit, el kell fogadnunk az íge üzenetet, amelyet Isten küldött nekünk a mi időnkre szabva. Mert mi most élünk, és Isten most szól hozzánk, és velünk fogja véghez vinni a tökéletességre jutást. Szükségünk van arra, hogy meghallgassuk, amit a látnokok és a proféták mondtak, ami az Ó és Új Szövetségben meg lett írva, és ami napjainkban újra a gyertyatartóra lett állítva. A csodálatos az egészben az, hogy Branham testvér egyáltalán nem tett hozzá egyetlen dolgot sem a Szentírás végleges tanúságtételéhez. Ez az isteni küldetés bizonyítéka. Hanem a szellem kinyilatkoztatással által feltárt az abban elrejtetteket, és azután a gyertyatartóra állította. És nem merjük messziről sem azt mondani neki, látnok, ne láss, vagy proféta, ne profétálj, hanem így mondjuk, vagy ezt mondjuk, Uram, szívből szeretném megköszönni, hogy kegyelmesen ránk tekintettél, és hogy egy olyan profétai szolgálatot, egy olyan látnokot küldtél nekünk, mint János is volt, aki a Pátmos szigetére lesz száműzve, így cselekedett Isten ezekben a napokban. Én tudom, és én elhiszem. Hiszem és tudom, mert ez összhangban van Isten ígéjével. És ezért mindannyian igent és amment mondhatunk el arra, és nem tartozzunk, és ne tartozzunk a makrancos ellenszegülő önfejűekhez, és félre sikerültekhez, az engedetlenek és a lázadók közzé, hanem azok közzé, akik alávetik magukat, akik számára kinyilatkoztatott íg kinyilatkoztatássá válik, és akik részesülnek abban, amit Isten napjainkban cselekszik. Szeretnék egyszer ujjongani örömömben, hiszen szívem telve van hálaadással. Magasztalni szeretném az Urat, az ő jóságáért, az ő kegyelméért és irgalmasságáért, amiért így hozzánk lehajolt, és az üdvösség napján megmutatta nekünk az üdvösség útját, és az isteni üdvüzenetet újra a gyertyatartóra állítatta. Hiszen abban az előnyben részesültünk, hogy Isten üdvösségét megtapasztalhattuk. Őt, az élő Istent illeti a dicsőség és a megtiszteltetés. Még mindig kihatással van rám, hogy aki elutasítja az ő ígéjét, az ő is elutasítja. És mivel marad azután még igazán? Egy fej, telve tudással és ismeretelmélettel, semmi más. És ez lehet nagyon szépen festett és díszített, de ennek a bölcsességnek vége lesz. Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, szóljon hozzánk, és mutassa meg nekünk eme korszak komolyságát. És minél hamarabb oda szenteljük magunkat teljesen Istennek, annál jobb. Az Úr áldjon meg minket, és legyen mindannyiunkkal. Amen.